Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 600 ezeren csatlakoztak a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 30. adventi adománygyűjtéséhez, és rekordösszegű több mint 400 millió forint adományt ajánlottak föl a karitatív szervezet egész éves munkájának támogatására. Gáncs Kristóf, a segélyszervezet ügyvezető igazgatója a mai budapesti tájékoztatón elmondta, minden eddiginél több adományt tudtak gyűjteni tavaly év végén. Megköszönte minden támogatónak, vállalati és médiapartnernek, továbbá a magánadományozóknak és önkénteseknek az adventi adománygyűjtésben a részvételt. Az adományok 92%-át a segélyszervezet egész éves munkájának finanszírozására fordítják, így többek között több mint 50 intézményben több mint 400 munkatársal, mintegy 102 szociális szolgáltatást működtetnek egész évben. A kapaszkodó programban évente 3600 gyermek számára kínálnak esélyt a felzárkózásra közösségi és egyéni fejlesztő foglalkozásokkal, az átmeneti otthonokban pedig évente több mint 300 családnak nyújtanak menedéket. Megkezdődött Budapesten a nemzeti petíció kézbesítése, a fővárost követően országosan valamennyi vármegyében ütemezetten zajlik majd a kézbesítés, közölte a Magyar Posta. A közlemény alapján a mintegy 7,6 millió küldemény kézbesítése országszerte nagyságrendileg 5 hetet vesz igénybe, azaz március 4-ig mindenki megkapja a nemzeti petíciót. A felsőoktatásban is el kell érni azt, hogy minden második fiatal duális képzésben vegyen részt, ahogyan az a szakképzésben már megvalósult, mondta a kulturális és innovációs miniszter Békés Csabán a Kérdezd a minisztert elnevezésű programon. Hankó Balázs a Békés Csabai Szakképzési Centrumban, miután egy órán keresztül válaszolt a diákok által feltett kérdésekre, sajtótájékoztatón elmondta, a 2032-ig tartó következő szerződéses időszak egyik kulcskérdése lesz ennek a célnak az elérése. Hozzáfűzte, a szakképzésben továbbra is szeretnék növelni ezt az arányt, reményei szerint 2030-ig el lehet érni, hogy 10-ből 8-9 fiatal vegyen részt duális képzésben. Elismerte ugyanakkor, hogy ez már a rendezvényen jelenlévő fiatalok nagy részét nem fogja érinteni. Minden család részesül a 30%-os rezsikedvezményben, aki valamilyen vezetéken kapja az energiát, közölte Lantos Csaba energiaügyi miniszter. A miniszter hozzátette, 2,9 millió olyan háztartás van, ahol gázzal fűtenek, azaz van gázmérő, 4,4 millió olyan ügyfél van, akik árammal fűtenek, és 674 ezer olyan lakás van, amely távfűtéssel rendelkezik. A kormány döntése alapján mind a három kategória igénybe veheti a kedvezményt, de ebből csak egyszer lehet részesedni, tette hozzá. A konstruktív tartózkodást és a minősített többségi döntéshozatal kiterjesztését szorgalmazná az Európai Unió kül- és biztonságpolitikájában, a politikai és katonai döntéshozatal gyorsítására az Unió kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője. Kaja Kallas egy konferencián kifogásolta, hogy egyes országok alkualapként használják vétójukat az egyhangú szavazást igénylő ügyekben. Montenegróban üzemanyaghiány alakulhat ki, miután teherautó sofőrök hétfő óta blokkád alá vonták a Bariki kötőt és több határátkelőt a térségben. Az illetékes minisztérium felszólította a lakosságot, hogy ne halmozzon fel indokolatlanul üzemanyagot. A tiltakozás oka az EU belépési és kilépési rendszerének bevezetése, valamint a sofőrök schengeni térségben engedélyezett tartózkodási idejének korlátozása. A közeljövőben mintegy 16 ezer embert bocsáthatnak el az Amazonnál a mesterséges intelligencia térnyerésére hivatkozva. A vállalat hivatalosan még nem erősítette meg a leépítési programot, és az érintett munkavállalókat sem tájékoztatta, olvasható az Inforádió oldalán. Az Egyesült Államokban már több mint 30 halálos áldozata van a rendkívüli hidegnek és havazásoknak. 25 államban hirdettek szükségállapotot. Több nagy repülőtér szintet teljesen megbénult. Az előrejelzések szerint további intenzív havazásra lehet készülni az USA-ban, és helyenként mínusz 40 fokos hidegre kell számítani. Lássuk a hazai időjárást. Általában erősen felhős, borult, párás lesz az idő. Nagyobb területen lehet további gyengülő intenzitású csapadék, zömmel szitálás, eső. Az északi a szelet, északkeleten kísérhetik élénk lökések. Reggelre mínusz 2 és plusz 3 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Ady Endre, Áprili Lajos, Babits Mihály, Farkas Gábor, Juhász Gyula, Petőfi Sándor, Rónai György és Tóth Árpád műveiből. A verseket Avar István, Babócsai Réka, Bobik István, Dér Gabriella, Jakó Beáta, Gábor Miklós, Havas Judit, Kelemen Csaba és Tóth Levente előadásában hallják. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Krisztus kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas, nagy, téli éjszakában. Régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam, holdas, nagy, téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas, magyar kálvinista, miként az idő úgy repültünk. Apa, fiú. Egy igen, s egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy repültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott repül a számom az éjben. S amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen. Ott repül a számom az éjben.
Ősz és tavasz között elzengett az őszi boros ének. Megfüllett már hűse a pincérek, széls víz csap a csupasz szőlőtőre, ludbőrzik az agyagosdon bőre, elomlik, és puha sárrá rothad, mint mezitlen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, még egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. halni. Leesett a hó a sirányföldre, talán csak hogy csúfságát befödje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, a készen vár megvetve puha dunnánk, makulátlan párnánk. S mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, amik nem akaródzik lefeküdni, szépen sétálnak az ágy tetején, ringva, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem zeng paplan alá, hajcsi! Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokóra fordul, elfogy az ó, most kezd fogyni az új. S mint unt homokját a homokóra hagyja gondját az ó év az újra. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok. Öreg öröm nem tud vigasztalni. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni. Mit tudom én, mi szeretnék lenni? Pehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könny, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híre sincs a télnek. Csak az én telem nem émulandó, csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eresztettem, az a madár vissza sose reppen. Lombom, ami lehullt, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek. Ami betűt ágam írt a porba, a tavasz sárvize elsodorja. Száradt tőke, únt, tavai vendég, nekem már a tavasz is ellenség. Csak te borulsz rám, asszonyi jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakarni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni.
Dzsida Jenő, az utcaseprő. Hajnal. Dúdolva ballagok hazafelé sok apró cseprő dallal szívemben. Rám köszönsz, te szegény, piszkos utcaseprő. Oly tisztességtudóan köszönsz, míg körültet porzik a reggel. Egyszerre csordultik telek alázattal és szeretettel. Megállok, s elnézem soká zsíros barázdás arcodat, gémberedett, nagy kezedet, torzomborz sárga bajszodat, fölötte a pálinka gőzzel. Őt látom most, a mennyeit benned, ó rongyos utcaseprő, ki sepred a föld szennyeit, ki világbűnét elveszed, és jó vagy minden emberekhez. Testvér, ha az üdvösségre jutsz, rólam el ne feledkezz.
Áprili Lajos, mit rejt a köd? Itt hömpölyög a bokros dombon át, sűrűn teríti nyírkos fátyolát. Már öleléssel házunkig kinyúlt, az erdő útja is homályba fúlt, s eltűnt facsúcs és hótakart halom. Milyen csodálatos birodalom! Mit rejt a köd? Kísértett képű fát, odvakból leskelődő rémpofát, agancsában nagyobbodó vadat, melyet növeszt a szürke áradat. Mi mozdulott? A szél kavart haraszt? Fácán, mely felriadva megriaszt. Gubbaszkodó vadmacska les rád? Fagyöngy polipja szívja fenn a fát. Hol a homály határ, a völgy perem? Az élen túl új kött tengerterem. S miről azt hitted, völgy záró köröd, világokat sötétbe folyt a köd. Mit rejt? Kórusban búg feléd a szó. Nem egy ember vallatja, millió. A diadallal áttörő napot, melyet homállyal elzsibbaszthatott. Egy tavaszodó, szebb világ hitét, az ember üdvöt, vörös martiét. Vagy kataklizmát, véres karnevált, az ember poklát, háborút, halált.
Tóth Árpád, katona sír. Magányos sír a keskeny, elhagyott völgyben, keresztje ferde már, veszendő. De gyapjas hó a vállát, enyhekendő, szelíden védi, és rojtul ráfagyott. Kis jégcsapok gyémánt dísze ragyog, még lent a néma bíborban derengő mélységben, zárt szemekkel és merengő arccal nyújtózik egy ifjú halott. Ha veres szemmel s arany napsisakban a hajnal újra a hegyekre csattan, pihenj, kedves, nem kell már harcra szállnod. Sírod felett még bús moraj lebeg, de te feledd az ágyút már, te álmodd, hazaértél, s ugat vén hű ebed.
Áprili Lajos. Hajnal szürkület. A fellegek sűrűn szőtt fátyolán hideg szemérmes fényt szitál kelet. Egy csillag reszket még a hegy felett. A pusztuló öreg cseresznyefán, melyről tegnap kakukkszó zengve szállt, most ritkuló szavú bagoly kiált anyja a menekülve tűnő éj után.
A puszta télen. Hely, mostan pusztán igazán a puszta, mert az az ősz olyan gondatlan rossz gazda, amit a kikelet és a nyár gyűjtöget, ez nagy könnyelműen mind elfecséreli, a sok kincsnek a tél csak hűlt helyét leli. Nincs ott kinn a junyáj mél a kolompjával, sem a pásztor legény kesergő sípjával, s a dalos madarak mind elnémultanak. Nem szól a harsogó haris a fű közül, még csak egy kicsiny kis prücsök sem hegedül. Mint befagyott tenger, olyan a sík határ, alant röpül a nap, mint a fáradt madár, vagy hogy rövid látó már öregkorától, s le kell hajolnia, hogy valamit lásson. Így sem igen sokat lát a pusztaságon. Üres most a halászkunyó és a csőszház, csendesek a tanyák, a jószág benszénáz, mikor vájú elé hajtják este felé, egy-egy bozontos bústinó elelbődül, jobb szeretne inni kinn a tóvizéből. Leveles dohányát a béres leveszi a gerendáról, és a küszöbre teszi, megvágja nagyjából, s a csizmaszárából pipát húz ki, rátölt és lomhán szipákol, s oda-oda néz, nem üres-e a jászol. De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak, csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak, mert a pince kulcsát akár elhajítsák. Senki sem fordítja feléjök a rudat. Hóval söpörték be a szelek az utat. Most uralkodnak a szelek, a viharok. Egyik fönn a légben magasan kavarog, másik alantnyarga, szikrázó haraggal, szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő, a harmadik velük birkózni, szemköztő. Alkonyat felé a fáradton elülnek, a rónára halvány ködök települnek, s csak félig mutatják a betyár alakját, kit éjjj szállásra prüsszögve visz a ló. Háta mögött farkas, feje fölött holló. Mint kiűzött király országa széléről, visszapillant a nap a föld pereméről, visszanéz még egyszer mérges tekintettel, s mire elér szeme a túlsó határra, leesik fejéről véres koronája.
Farkas Gábor, Téli séta. A tél beállt, hivatlanul, hirtelen. Ilyenkor a verset is csak néha-néha mímelem. A mínuszok szinte fájnak, kedvetlenné tesznek. Ilyenkor a gondolatra csak vacogva legyintek. Télbe tavaszt minek írjak? Minek noszogassam magam? Fázik minden jelző, tárgy, állítmány és alany.
Rónai György, faág. Faág, 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 honnan hajolsz ablakomba, lengedezve, hajladozva, mint egy madár, honnan szállsz az ablakomba, faág? Faág. Egyszer csak itt vagy, ha kinézek, kellős közepében a télnek, rózsaszín illatot ontva, faág, faág az ablakomba. Egy régi tavaszból japáni bájjal, barna vesződön elszórva virággal, törékenyen, mint egy jégvirág. Faág, faág! Vázámban, aminek a neve emlék, kéklő vízben ringat a nemlét. Onnét hajoltál az ablakomba, lengedezve, bólogatva, hajladozva. Faág, faág, mandula faág.
Kányádi Sándor, madáretető. Cinkék, cinegék, fekete rigók, megosztom veletek-e fél cipót. Megosztom az én olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Csetteges rigóm, járd a kerteket, jöjjetek csókák, varjak, verebek, vendégül látok minden itt maradt velünk telelő madarat. terítve már patyol a tabroszom, kenyeremet elétek morzsolom. Nem várok érte, nem kell félnetek, ordas télben újongó éneket. Ha majd tavasz lesz, és én hallgatok, akkor zendüljön a ti hangotok, hírrel hirdetve, hogy az emberek télen sem voltak embertelenek.
Nemes Nagy Ágnes, fák. Tanulni kell a téli fákat, ahogyan talpig zuzmarásak, mozdíthatatlan függönyök. Meg kell tanulni azt a sávot, hol a kristály már füstölög és ködbe úszik át a fa, akár a test emlékezetbe. És a folyót a fák mögött, vadkacsa néma szárnyait, s a vakfehér kék éjszakát, amelyben csuklyás tárgyak állnak. Meg kell tanulni itt a fák kimondhatatlan tetteit.
Zeg Zoltán, hóvirág. Tél eleje, tél közepe, havas a hegyek teteje, sehol egy árva virág, zúzmarás a fán az ág. Ám télúton egy reggelen csoda történik a hegyen. Kibújik a hóvirág, s megrezzen a fán az ág. Örömrezzen ágról ágra, itt a tavasz nem sokára. Kizöldülnek mind a fák, Isten hozott hóvirág.
Tavaszvárás. A déli szélben lehunyom szemem, és gyöngyvirágok szagát érezem. Az esti égen violás a szín, és kikeletben járnak álmaim. A hó alól már dobban boldogan a föld nagy szíve, s csöndesen fogan a csíra, melyből új élet terem, s bimbók bomolnak majd szűz réteken. Az örök nap még bágyattal ragyog, de tavaszosok már a csillagok, s az éjszakában zizzenő neszek, egy új világ susogja már leszek. A földre fekszem, hallgatom szívét, az égre nézek, kémlelem színét, ég föld között angyali üzenet hirdeti a jövendő életet. Mert boldog ige ez, és szent igaz, és örök törvény, és áldott vigasz, hogy győz az élet, duzzad és dagad, s elönti mind az ócska gátakat.
Irodalmi összeállítást hallottak. Ady Endre, Áprili Lajos, Babits Mihály, Farkas Gábor, Juhász Gyula, Petőfi Sándor, Rónai György és Tóth Árpád műveiből. A verseket Avar István, Babócsai Réka, Bobik István, Dér Gabriella, Jakó Beáta, Gábor Miklós, Havas Judit, Kelemen Csaba és Tóth Levente előadásában hallották. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Műsorunkat február 6-án megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond, Paddington itt és most című meséjének 22. befejező részét, melyet Pokornilia olvas fel nektek.
Jókor érkeztek, jött épp egy üres fülke. Csusszant, s nyílt az ajtó, szépen bekászálódtak valamennyien, és a délutáni nap épp most kezdett eltűnni a parlament épülete mögött. Az első percekben csak magasságot nyertek, és ahogy így emelkedtek feljebb és feljebb, Mr. Gruber rendre magyarázta London látnivalóit. Szerencsére sok nevezetesség látszott még az alkonyi homályban. Pásztúzó bácsi örülhetett. Hát tessék! Az ott a Big Ben, odám a Buckingham palota, jött a Tower, a Szent Pál katedrális, tündököltek a tavak, a parkok zöldje is maragdba játszottak többnyire, és égleg szökkent, mint óriási íróeszköz a Brit Telekom karcsú tornya. Az évek során Paddington a legtöbb helyen járt, ismerte közelről ezeket a csodás épületeket, de így minden megint más volt, sőt, London így kezdett összeállni egyetlen rendszerré, képpé. Külön is izgalmas volt, hogy mintha makettjei lettek volna az eredeti dolgoknak a madártávlatos látványok, nem szólva róla, hogy játékautók és buszok nyüzsögtek mindenfelé. Az egyetlen módja a világlátásnak, mondta a pásztúzó bácsi, nagy magasokból távol tömegektől, kavarodástól. Sötétedett erősen. Ők nagyon nagy magasban jártak már, és élvezték London csodálatos fénypompáját. A neonok, a reklámkivilágítások keveredtek a karácsony ünnep csillogásának áradatával. Még jégpályát is láttak. Csodás volt az icipici korcsolyázók hangya igyekezete. És ámulatos volt a Temze, a város folyója. A bűvös pillanatok egymást érték. A kiszállás parányi zűrzavarában először észesen vették, hogy pásztúzó bácsi egy rövid időre eltűnt. Hanem hát megszokták már ezt az ő szeszélyes modorát. Hazaúton Paddington is egyetértett a többiekkel, hogy tényleg ez volt a legszebb élményük 1000 éve. Ellenben mind kicsit furcsának tartották a bácsi és unoka öccse szokatlan csöndességét. Mrs. Bird úgy gondolta, hogy a nagy magasság meg az, hogy az egész világot látták kicsit túlzással, Paddingtonban gyötrelmes gondolatokat kelthetett. Ám a derékasszonyság erről nem szólt volna a világért sem senkinek. Még elronthatná a többiek örömét, nem vette volna a lelkére. Mr. Gruber szállt ki először. Pásztúzó bácsi szeretettel rázogatta a kezét, mondván, ön olyan jó barátja az én szobrínómnak, mindig csak jó volt hozzá, megáldom érte. Fura érzés lett túl rá mindannyiukon, ahogy Mr. Gruber távozóban még visszaintegetett. Szorongás töltött el Brownék szívét, hogy itt valami még ma véget érhet. Ó, jaj, csak nem. Végig gondolni sem merték. De Mrs. Bird, mintha félt volna valamitől külön is, a szokásosnál tovább aludt, és kísérteties hangulat uralkodott az egész házban. A derék házvezető nő felderítő útra indult. Gyanús volt neki a nagy csend. Véletlenül nézett ki csak az egyik ablakon, de ez... teli találat volt. Egyetlen pillantással megállapíthatta, hogy pásztúzó bácsi hosszú kocsija nincs már a beton felhajtón, ahová Mr. Brown óvatosságból behozatta. Szíve csak nem kiugrott a helyéről. Rohant az emeletre, irány Paddington szobája. A takaró félrehajtva, a matracon üreg, egy test, egy kis medvetest hűlt helye. Hűlt, hideg hely, te jó ég! Ahogy ment vissza le, ott lelt két borítékot a lábtörlőn, az egyiken ez állt. Signorita Bird. Ezt el is tette a köténye zsebébe. De a másikon az állt, hogy címzett Mr. és Mrs. Brown. Kiáltozására hamarosan fent volt mindenki a házban, rohantak lefelé egyre másra, nyakra főre. A ház urának és asszonyának címzett levél jellegzetesen rövid volt. Mr. Brown felolvasta. Voltam, tettem. Hazamegyek. Így, amigos, ideje menni, adios, meg annyi gracias. Ez kedves, mondta. Legyőzte első riadalmát. Valahogy az adios jobban hangzik, mint a goodbye, mégsem olyan végleges, mint az Isten hozzád, ugye? Bár pont azt jelenti, jegyezte meg Mrs. Brown. A lényeg, motyogta Mr. Brown, de erőt eszembe. Hol van Paddington? Mert a lényeg ez volt, mi más. Hangjában volt valami riadalom, amitől a többiek is mind megborzongtak. Utoljára kertben láttam, mondta Jonathan. Valami kora reggeli ásással foglalkozott. Kora reggeli ásással? Reggeli áldás, ez még csak ismert dolog volt, de hogy ásás? Egy pillantás az ebédlő ablakán át mindenről felvilágosította őket. Paddington csak nem elejtette fővenyásóját meglepetésében, amikor hirtelen maga körül érezte a háziakat. Elásott kincset keresek, jelentette be, Pásztúzó bácsi hagyott nekem egy térképet. Nem szerette sosem a nagy búcsúszkodásokat, folytatta, hát becsusszantotta az ajtóm alatt ezt a papírost, miután lefeküdtem, s mutatta a társaságnak, miről van szó. Gondoltam, fölkelek jókorán, meg ne lássom, Mr. Curry, hát így esett. Az X jelöli a helyet, ahol kezdened kell, aha, állapította meg Jonathan érdeklődéssel. Igen, és 10 lépésnyire északtól, aztán 5 lépésnyire keletnek, hümmögött Judy. A baj csak az, mondta Paddington, hogy nem nagyon tudom, itt merre van észak. Húzom az írásomot. Indult már is Mr. Brown, aki már ugyanolyan izgatott volt, mint a többiek. Az utasítást követve lelépte a távolságot. Kikötött egy virágos bokor mellett. Ebben rejtőzne a kincs? Csóválta a fejét. Ez az én díjnyertes rododendronom. Mrs. Burt nyugtatni próbálta. Lépjük le újra, talán medvelépésről van szó. Paddington, kicsikém, mondta gyengéden Mrs. Brown, te jössz? Én jövök, de hát itt vagyok. Nem, hanem, hogy te lépd le a távolságot. Hányat lépjek? 5 keletnek. Paddington készségesen elindult. A többiek kórusban számolták lépteit. Stopp! Kiáltották egy emberként, s Paddington egy medveként megállt. Akkor lássuk, mondta Mr. Brown, és nekilátott. Ásójának hegye hamarosan beleütközött valamibe. A mindenit, rikkantotta Jonathan. Csak nem, tényleg? Pillanat, mondta Mr. Brown. Ez mintha az a doboz lenne, amelyikben a golflabdáimat szoktam tartani. Remélem, semmi bajuk. Gyorsan, gyorsan, Harry, kérte Mrs. Brown. Paddington várja, mi lesz ez? Folytasd hát te, Paddington, nyújtotta át ásóját Mr. Brown. Ezt nem kellett kétszer mondania. A doboz már is kint volt a föld nem túl nagy mélyéből, és egyikük kinyitotta a tetejét. Pontosabban vagy Judy, vagy Jonathan, mert egyszerre ragadták meg a két sarkát. Először is egy zsákocska anyagát pillantották meg. Zsineggel volt bekötve, s jött a nagy izgalom. Kibontották, és tömérdek pénzdarabot pillantottak meg benne. Pásztúzó bácsi a sok utazás során gyűjthette mindenünnen az aprót, szólt Jonathan. Világ körüli pénz! Viszont volt ott még valami más is. Zsírpapírba csomagolva valami. Ó, hát 7 darab tündöklő fotó a családról. Hát ez volt az, mikor az óriás keréknél a bácsi eltűnt, kapcsolt Judy. Ezért kellett felvonulnunk, és a fotók automatikusan elkészültek. Volt ott egy ilyen masina. Ő meg kiváltotta a képeket. Micsoda kedves ötlet volt tőle, örvendezett meghatott a Mrs. Brown. Bekereteztetjük, amiken mi ketten vagyunk, eszni, fordult férjéhez. Harry, a kandalló még úgyis üres a díszhely. Amelyiken én vagyok, az ágyam fölé akasztom, mondta Mrs. Bird. Amelyiken meg mi vagyunk, Jonathannal bevisszük a suliba, aztán elmeséljük, hogy volt és mint volt, örvendezett Judy. Jonathan hevesen bólogatott. Az enyémet meg elküldöm Lucy néninek, tervezgetett Paddington, de itt van Mr. Gruber is egy képen, viszem neki holnap a boltba, úgy is megyek. Nagyon fog hiányozni nekünk, Mr. Pastúzó, sóhajtott nagyot Mrs. Brown, ahogy visszatértek a házba. Nagyon, de nagyon. Ő forgószél természetű ember volt, bocsánat, medve, vélekedett Mr. Brown. Szögre akasztjuk az emlékét, mondta Mrs. Bird. Hát, ha itt lesz a szelleme, a szög lesz az otthona, így mondta, nem? Paddington, ahogy szobájába felment, elgondolkozott a dolgon. Forgószél lett volna Pastúzó bácsi. Az ő szobájából semmi sem repült el, minden a helyén volt. Gondolkozott, aztán eszébe jutott valami. Mrs. Bird mondása. A délelőtt során Brownék kalapálást hallottak hirtelen. Valahogy sejthették az okát, mert Paddington szobája felül hallatszott a zaj. De annyira örültek, hogy medvéjük velük maradt, hogy nem csináltak nagy ügyet a dologból. Aztán nagy számolás hallatszott, de bármikor füleltek is, ez tartott egész nap. És mikor este fölmentek hozzá jóét kívánni, Paddington közölte velük, most végre hallgattam Lucy néni javallatára, megszámoltam az áldásokat. Annyi volt, hogy most örülök csak, hogy nem hagytam estére, még elalvás előttre is maradt számolandóm. És még valami, mondta medvéjük igen komolyan. Holnap ellátogatok a bankba, beváltom ezt a világ körüli összeget. Vélekedett Mr. Brown. Ő talán nem lesznek veled ott valami boldogok, hagyd ezt inkább új év utánra, nagy lesz a sorban állás. Valamint, tette hozzá Mrs. Brown, ha netán azon gondolkodsz, hogy bennünket mivel lepj meg, tudnod kell, nekünk minden pillanat, amit veled tölthetünk, kész meglepetés. A karácsonyi ajándékunk az, hogy te velünk vagy. Itt maradtál. Hová mentem volna? Kérdezte némi csendet követően Paddington. Pastúzó bácsi megtanított rá, hogy mindig ott az otthonunk, ahová a kalapunkat akasztjuk. Rámutatott a szögre a szobája ajtaján. Aztán lekapta a bozót kalapját, felhajította a magasba, és önmaga legnagyobb meglepetésére a kalap visszahult a fejére. Semmi gond, Paddington, nyugtatta meg a jelenlévők nagy nevetése közepette Mrs. Brown. Gyakorlat teszi a mestert, és a bűvész mutatmányod így is nagyon jó már. És itt nálunk fogod gyakorolni, mondta egyebberként Jonathan és Judy, s mindenki bólogatott. Hol másutt? Kérdezte Paddington.
Kedves gyerekek, ma este Michael Bond, Paddington Itt és Most című meséjének 22. befejező részét olvasta fel nektek Pokornélia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Magsó Péter atyát hallják, a nemrégiben boldogávatott Bódi Mária Magdolnáról, a szerkesztő Grunda János.
Minden emberben megtalálható a jó is és a rossz is. És tőlem függ, hogy én a jót keresem a másik emberben, vagy a rosszat. És még ha észreveszem is benne a rosszat, inkább a jóra fókuszálok, és inkább a jót látom benne, Isten szép teremtményét. Böte Csaba atya talán így mondta, hogy szeressük ki a másikból a jót. De úgy is mondhatjuk, hogy lássuk meg a másikban a jót. Mert mindenkiben ott van a jó is. És olyan ember nincs kivétel a szűzanya és Jézus, akiben rossz ne lenne. Nagyon fontos a mi látásmódunk. Hogy mennyire sötét a szemüvegünk, az a bizonyos lelki szemüvegünk, mennyire sötétedett el, ki tudja, hogy mi miatt, rossz tapasztalataink miatt, esetleg a bűnök miatt, vagy más bűnei miatt. Tisztítsuk meg ezt a szemüveget, és Krisztus tekintetével nézzünk az emberekre. Ő sem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse. Nekem sem elítélnem kell az embert, hanem a szeretetemmel megmenteni attól, hogy esetleg tovább is a rosszat tegye. Ha valakinek ez a látásmódja már tisztul, akkor azt az embert már nagyon zavarja, ha valakiről rosszat mondanak a jelenlétében. Bizonyára éreztük már mi is ezt az érzést, olyan kényelmetlen, feszengő érzés, hogy én nem akarom hallani a rosszat a másikról, különösen, ha nincs ott. De ha már valaki mondta a rosszat, akkor mondja a jót is. Vagy mi mondjuk a jót róla. És nem is akarunk már nagyon rosszat feltételezni, vagy gondolni a másikról. Még hogyha egyértelműen tudjuk is, hogy ezt vagy azt a rosszat megtette, szeretnénk menteni, mint ahogy Jézus is szeretne menteni minket. Szeretne megmenteni minket. Keressük a mentő körülményeket, és mindenképpen szeretettel forduljunk a bűnöshöz. Csak a szeretet gyógyít. Mindazonáltal Magdika nem mondott semmi rosszat ennek a vendégnek, de rögtön ott hagyta. Persze azt sem tudhatjuk, hogy ez a vendég hogy gondolta azt, amit mondott. Minden esetre Magdika nagyon finom lelkével jobbnak látta, hogyha azonnal elmegy onnan. És folytatom tovább a könyv olvasását. Egy alkalommal Magdi a Balatonfűzfői templomban a szokott helyén a szent családot ábrázoló színes ablaknál a padban térdelt, lecsukott szemmel. Lehetetlen volt nem észrevenni ezt az áhítatot. Csak ő nem vett észre ilyenkor semmit abból, ami körülötte történt. A főkötős munkásasszonyok egyszerű csoportját, a munkáslányok divatos sorait és a köztük elvegyülő tarkaruhás nyaroló hölgyeket. Itt egy kicsit hagy dicsekedjek el az Úrban azzal, hogy járhattam ebben a templomban, a Balatonfűzfői templomban, ahol Magdika ott a szent családot ábrázoló színes ablak mellett ült, illetve térdelt, és ülhettem én is abban a padban, illetve térdelhettem. Azt írja a könyv, hogy lehetetlen volt nem észrevenni azt az áhítatot, azt a mélységet, amivel Magdika imádkozott. Ő nem vett észre ilyenkor semmit abból, ami körülötte történt. Mi is vágyunk az ilyen elmélyült imádságra, de hát rohanó világunkban bizony nem mindig, meg nem mindenkinek adatik meg olyan könnyen, hogy ilyen elmélyülten tudjon imádkozni. Amikor úgy imacsoportokkal beszélgetünk, vagy emberekkel beszélgetek, azt vettem észre, hogy ami a legjobban érdekli az embereket, az, hogy hogyan lehet jól imádkozni. Az imádság az valahogy nagyon mélyen benne van az ember tudatában, a legmélyebb vágya, hogy hogyan lehet jól imádkozni, és hogyan lehet jól kommunikálni a jó Istennel. Magdikától tanuljuk ezt az áhítatot, és hát kérjük is tőle, hogy tanítson meg minket erre. És amit kérünk a szentektől, azt megtapasztalhatjuk, hogy jó Isten megadja rajtuk keresztül. Ha az imánál tartunk, akkor nézzünk meg egy-két nehézséget, ami felmerülhet. Az első talán az, hogy távol gondoljuk az Istent magunktól, pedig ő közelebb van hozzánk, mint mi önmagunkhoz. A szüntelen imádságnak a lényege az, hogy szüntelenül Isten jelenlétében tudjuk magunkat. És ezt lehet gyakorolni, és lehet egyre tökéletesíteni, például a röpimákkal, és minden tevékenységünkben egy kicsit megmegállva tudatosítjuk, hogy most is Isten jelenlétében vagyunk. És amikor a legnagyobb elragadtatásban vagyunk, játék, vagy sport, vagy színház, vagy tévé, vagy internet, amikor tényleg elragad minket valami, így a médián keresztül, vagy más tevékenységünk alatt, akkor is időnként álljunk meg, ha más nem gondolatban, ilyen kis órajeleket adva magunknak, és tudatosítani, hogy most is Isten jelenlétében vagyok. Általában, ha nagy öröm ér minket, akkor szoktuk elfelejteni, legalábbis én, vagy hogyha valami nagy trauma ér minket, akkor sem biztos, hogy az az első, hogy Istenhez fordulunk, hanem mindahonnan máshonnan várjuk a segítséget. Gyakorolni, tudatosítani azt, hogy én Isten jelenlétében vagyok, és mindig, én mindig Istenben vagyok. Hogy az Isten bennem van-e, mondják a szentek, az attól függ, hogy bűnös állapotban vagyok, halálos bűn állapotában, vagy kegyelmi állapotban. Igyekezzünk a kegyelmi állapotra, akkor tudom sokkal könnyebben tudatosítani azt, hogy én Isten jelenlétében vagyok. És hogyha ez valóban tudatos, akkor sokkal nehezebben követél az ember a bűnöket. Mert hát Isten lát, most is lát. Egy ismerősöm mesélte, hogy egyszer álmában vagy ébrenlétben, már nem emlékezett ő sem, úgy látta, mintha egy színpadon lenne, minden reflektor rávilágít, és körülötte mindenki őt nézi. És hogy ezt arra vonatkoztatta, hogy minden pillanatban a Jóisten figyel ránk, de a szentek is, mintha mi lennénk ott a reflektor központjában, a színpadon, és mindenki minket néz, és mindenki minket szeret, és mindenki nekünk akar jót. Persze van egy másik közönség is, a gonosz lelkek, ők is összpontosítják ránk a figyelmüket, ők pedig azt szeretnék, hogy elbukjunk, hogy bűnt kövessünk el. De nekünk elsősorban nem velük kell foglalkozni, hanem Jézus Krisztussal, és ő vele járni együtt ezt a csodálatosan szép utat, amit életnek nevezünk. Tehát ezt a nehézséget, ezt pipáljuk ki akkor, hogy távol gondoljuk magunkat Istentől, és gyakoroljuk azt, hogy mindig Isten jelenlétében legyünk, éljünk, és mozogjunk. Az is nehezíti az imádságunkat, hogy nem azonnal van eredmény általában. Persze van úgy, hogy azonnal kérünk valamit, és megkapjuk. Például erre az azonnali kérésre az egyik legjobb ima, most segíts meg, Mária. Benne is van a kezdő mondatban, hogy most, ne egy óra múlva, ne egy perc múlva, hanem most segíts meg, Mária, mert most van nagy szükségem a te segítségedre. De hát a legtöbbször nem tapasztaljuk rögtön az eredményt. Saját tapasztalatomat hagy mondjam el, gyerekkoromig visszaemlékezve, nem emlékszem olyan kérést, amit Istenhez intéztem, és nem kaptam volna rá választ, vagy ne hallgatta volna meg a jó Isten. Volt olyan kérésem, amit 20 év múlva kaptam meg, és Isten kegyelme, hogy én visszatudtam emlékezni, hogy én ezt kértem. Lizzie Kisszent Teréz napján, október 1-én szoktunk rózsaeső imaestet tartani szentségimádással, és ott mindenki írhat egy levelet Lizzie Kisszent Teréznek, megfogalmazva konkrétan a kéréseit, és ezeket a leveleket az imaóra végén összeszedjük, és egy év múlva, ugyanígy október 1-én vagy ehhez közeli időpontban osztjuk ki. És hát megdöbbenünk mindannyian, akik olvassuk a levelet, hogy amit kértünk, azt már rég elfelejtettük, de mivel ott a levélben, amit mi leírtunk, és nem más írta, hanem mi írtuk, ott a levélben a kérés, és teljesült a kérés. Vagy meghallgatásra talált. És nem úgy teljesült, hogy mi kértük, de sokkal többet kaptunk, vagy sokkal jobban sikerült. Nincs olyan imádság, amit a Jóisten ne hallgatna meg, vagy ne hallana. Ő nála az is segítség, amikor nem segít, mert akkor arra van szükségünk. Az apuka is, amikor tanítja biciklizni a gyereket, néha elengedi, úgyhogy a gyerek nem látja. De ha soha nem engedné el, akkor nem tanulna meg biciklizni. Akkor mindig ott futna mögötte az apja. Néha Jóisten is így, ilyen képet használva elengedi a kezünket, hogy tanuljunk egy kicsit egyedül járni, de mindig ott van mellettünk, fölöttünk, és az óvó tekintete soha meg nem szűnik ránk nézni. Tehát ne ijedjünk meg, hogyha nem azonnal lesz eredmény, de mi csak kérjünk, kérjetek és kaptok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. A kitartó állatotos kérés. Ismerjük a bibliai történetet, amikor az asszony a bíróhoz fordult, és a kitartás állhatatossága miatt elérte azt, amit akart a bírónál. Aztán az ima nehézsége az is, hogy nem fogjuk fel a jelentőségét. Nem fogjuk fel azt, hogy igazából mit teszünk, amikor imádkozunk. Hogy minden megváltozik, hogy az egész világra kihat egyetlen egy fohászunk. Hogy a csillagok elkezdenek szabályosabban haladni útjukon. Hogy a világban egyetlen egy fohásztól, egyetlen egy árva üdvözléttől sokkal nagyobb rend lesz. Az isteni rendet segítjük elő, amikor imádkozunk többek között.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Magsó Péter atya elmélkedett a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!